Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszöntök minden kedves hallgatót.
Kemény Dénes december 19-én késő délelőtt érkezett az Inforádió szerkesztőségébe, hallgatóink tehát ezt az interjút felvételről hallják. Ha mindent mérlegre tesz, milyen év volt a magyar vízilabda sport szempontjából 2017?
Ha mindent mérlegre teszek, akkor újból egy pozitív évet zártunk. Az újboltból azt úgy értem, az újbolt, hogy az elmúlt 5 évben nem igazán volt egyértelműen csalódást okozó évünk, mert amikor például az olimpián érem nélkül jött haza a két csapat egy negyedik meg egy ötödik helyen, akkor annyiban az mindenképpen pozitív volt, hogy mi nem tévén néztük az olimpiát, hanem részt vettünk rajta. Most visszatérve a 17-re, egy budapesti világbajnokság önmagában egy óriási sikere a sportágnak, az, hogy 150 és 200 ezer néző között jött ki a mérkőzésekre a szurkoló, az azt jelenti, hogy a vízilabda továbbra is nagyon népszerű, és én azt gondolom, hogy nálunk igazából a limitet ezen a világbajnokságon a lelátó nagysága szabta meg, tehát még sokkal több nézőt vonzott volna a két csapat. A lányok ötödik helye annyiban csalódás, hogy a negyeddöntőben velünk szemben győztes kanadai csapathoz képest 3 jobb csapatot is megvertünk a VB-n, tehát rosszkor kaptunk ki, hogy így mondjam, mert végül is ez az egy vereségünk volt, és olyan csapatokat vertünk meg, akik minden további nélkül döntőt is játszhattak volna, akár a hollandok, akár a görögök, akár az olaszok. A fiúk ezüstérme mindenképpen egy jó eredmény, már erről volt szó, de ha összességében azt nézzük, hogy 8 világverseny volt nyáron, 4 utánpótlás, 2 felnőtt, a 2 VB, és lányok, fiúk játszottak az univerziádén, ebből a 8-ból 4 érmet hoztunk, szerintem bármelyik másik csapat sportág ezt nagy örömmel elfogadná.
Hogyha már az utánpótlásra is kitért, mennyire biztató a helyzet, mondjuk így a 2020-as vagy a 2030-as évek olimpiáira?
Hát a 2020-as évek olimpiára mindenképpen, akár már 2020-ra is, de 2024-re mindenképpen, mert hogyha azt nézzük, hogy az ifjúsági világversenyeken szerzett a férfi meg a női csapat bronzérmet, tehát állt fel a dobogóra, azaz a 17 éveseknél, az mindenképpen biztató jövőre nézve. Ami leginkább biztató, az az óriási mennyiségű gyerek, aki vízilabdázik. Tisztában vagyok azzal, hogy a tavó pályázati kritériumok is megemelik a lélekszámot, az igazolt póluspalánták számát, mert érdeke minden egyesületnek, hogy minél több igazolt játékosa legyen. Talán ez a rendszernek egy hibája is, mert ez csak akkor ideális, hogyha ehhez megvan a vízfelület, meg a szakképzett edző.
És a minőségi munka.
Hát a minőségi munka az ennek a kettőnek a feltétele mentén van, tehát most a szakképzett edzőnek még lelkesedése is van, az szuper, de vegyük azt, hogy úszodát a lelkes szakképzett edző sem tud varázsolni. Egyre több úszoda épül, de nagyságrendekkel több a gyerek, mint a vízfelület, úgyhogy amit már itt sokszor beszéltünk erről, ami nagyon szeretnék, és a legjobb egyesületek már csinálnak, az, hogy a kiemelkedő tudású játékosokat minden korosztályból extra edzésekkel kell ellátni, amikor kisebb a vízben a játékos mennyiségénél, fel nagyobb a figyelem, és a képzés ugye évjáratra eltérő igényekkel jelentkezik, tehát a képzési igény, és hogyha ezt meg tudják oldani, azaz hajlandóak az edzők és a szülők a legtehetségesebb gyerekeknek plusz edzés időt biztosítani, akkor a nagy tömeg negatív hatása nem fog érvényesülni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a két ifjúsági világverseny eredmény azt mutatja, hogy ott vagyunk a legjobbak között, hogy vannak tehetségeink, kiváló edzők vannak a felnőtt válogatottak élén, tehát lesz majd kiből vérfrissíteni.
Szinte csupa pozitívumot mondott az elmúlt percekben. Történt-e valamilyen olyan negatív fejlemény vagy kedvezőtlen folyamat, amely 2007-re volt jellemző, vagy éppen ebben az évben történt?
Én ebben a pillanatban nem nevezném kedvezőtlennek, de észnél kell legyünk a... Mert a példa, más sportágok példája azt mutatja, hogy nagyon észnél kell legyünk a külföldi játékosok létszámával. A, az, hogy vannak olyan egyesületek, amelyek anyagilag erősek a vízilabda palettán, és most nem csak Magyarországra gondolok, hanem teljes Európára, vagy az egész világra, és ez nálunk így jó, és megengedhetik maguknak, hogy világsztárok játszanak magyar csapatokban, az pozitív, ezektől a játékostól lehet tanulni. Az olasz vízilabda nagyon sokat profitált abból, amikor bevezették a külföldit, és minden csapatban volt egy játékos. Majd bevezették a külföldi játékosok megduplázását, hogy kettő játszhatott. De ez egy veszélyes játék, látjuk, mondom, máshol. Tehát észnél kell lenni. Ugye a honosítás, különösen a környező országokból az elmúlt években sokkal könnyebb lett. Elég néhány támogató sor, akár én tőlem, mint szövetségi elnök, egy-egy játékos esetében, és könnyű úgy összeállítani csapatokat manapság, hogy megvan az a három külföldi, aki a szabályok szerint lehet, de a kettős állampolgárok a pillanatnyi szabályzat szerint magyarnak számítanak, magyarként lehet őket leigazolni, és így vannak olyan egyesületek, ahol átlépik a hármas határt, tehát ez a három játékos határt. Azt gondolom, hogy ezt alaposan át kell gondolni, mert addig, ameddig tanulunk a külföldi sztároktól, külföldi nagyszerű játékosoktól, olimpiai világbajnok, Európa bajnokoktól, addig a külföldiek jelenléte pozitív és hasznos, ha viszont elveszik a helyet a fejlődőképes fiatal magyar játékosoktól, akkor az viszont már kontraproduktív.
Milyen érzések voltak önben, amikor a Magyar Kupa egyik elődöntőjében, a büntető párbajban, az egyik csapatban csupa külföldi lőtte a büntetőket?
Hát most nem kell ennyire messzire elmenni a büntetőkig, vannak olyan mérkőzések, fontos meccsek, ahol vagy nincs magyar góllövő, vagy egy gólt lő tízből magyar játékos, az összes többit külföldi lövi, de van ilyen példa másik csapatnál, nemrég az egyik sztár kézilabda csapatunk úgy kapott ki egy idegenbeli meccsen, hogy egyáltalán nem volt magyar góllövője. Tehát azt gondolom, hogy ezek aztán ugye begyűrűznek a válogatott szereplésébe. Most nem akarok számokat mondani, mert mindenkinek frissek az élmények. Ezt teljes mértékben át kell gondolni. Tehát van előnye a külföldi játékos szerepeltetésének a magyar mindennapokban, nem is elsősorban a mérkőzésen, hanem a mindennapokban fiatal játékosok láthatják, hogy hogy kell élni edzésen kívül. Láthatják azt, hogy no, a napi 5-6-7 óra edzésmunka az fárasztó, de egy eddig a tévéből megcsodált játékos, aki mondjuk a játékostársa, az még ott marad gyakorolni bizonyos dolgokat egy negyed órára, ami neki fontos ahhoz, hogy a mérkőzésen jól játszon. Tehát a gondolkodásmódot, ezt azt maximálisan. Én nagyon hálás vagyok sok külföldi játékosnak, hogy itt van. Azt viszont nem érzem reálisnak, amikor kettős állampolgár magyarként játszhatunk a Magyar Kupában, Magyar Bajnokságban, majd ez a játékos nyáron a válogatottban gólt lő a magyar csapatnak. Hát azt azért kicsit erősnek tartom.
Egyébként a kézilabda az a sportág, amelyet ilyen szempontból tanulmányozni kell, vagy ahonnan az esetleges negatív jelenségekre jobban oda kell figyelni?
Én 10 év Olaszországon, amikor kint voltam, teljesen elment a látókörömből a kézilabda, mert ott nem igazán játszák. Amióta itthon vagyok, jobban követem, tehát az elmúlt 20 évben, és azt látom, hogy exponenciálisan megnőtt, hiszem 200 fölött van már a férfi-női mezőnyben, első osztályban, másodosztályban a külföldi játékosok összjelenléte. Ehhez képest a válogatottaknál én emlékszem, hogy olimpián elődöntőket játszottak sikerrel, nem sikerrel a csapatok, és hát az elmúlt néhány évben már nem nagyon hallgatjuk a győztes nemzethimnuszát a dobogóról.
Miközben kézilabdában is a klub sikerek, vagy a kiemelkedő klub eredmények egyre gyakoribbak, ahogy például idén 2017-ben ez vízilabdában is megtörtént. Elég csak arra gondolni, hogy a 4 nagy klubtrófeából 3-at magyar csapat nyert meg.
Igen, ezt az előbb nem említettem a pozitív év részében, mert az elsősorban egyiket az ő területük, a klubok területe, hogy nyilván a klubok hozzánk tartoznak a vízilabdaszövetséghez, de ez abszolút a klubok érdeme. A klubvezetők érdeme, a klubedzők érdeme, a klubjátékosok érdeme. És az, hogy a négy győztesből három magyar, az egyértelmű, azt jelenti, hogy nálunk nagyon magas színvonalú vízilabdázás zajlik egész évben, mert ezek a csapatok itthon játszanak, ezeket a csapatokat más csapatok, akik nem nyertek ilyen kupákat, megszorongatják a mérkőzéseken, vagy meg is verik néha. Tehát ez mindenképpen nagyon pozitív, de visszatérek, a leglényegesebb a vízilabdában továbbra is szerintem a válogatott szereplése. Tehát nekünk azért arra vigyázni kell, mert a legerősebb klubok anyagi háttere az mindig is összefüggött a válogatott eredményeivel. Elég visszagondolni arra az időszakra, amikor a Honvéd úgy erősödött meg, a Domino Honvéd, hogy abban az időben a válogatott folyamatosan éremzónában vagy aranyéremzónában szerepelt.
Hiszen tele volt magyar klasszisokkal.
És tele volt magyar klasszisokkal, nem volt egyáltalán, nem emlékszem, hogy lett volna abban az időben külföldi játékos a Dominónak. Jó reklámhordozó volt, lett jó költségvetése, és le tudta igazolni az olimpiai bajnok játékosokat, akik itthon más egyesületben játszottak, illetve le tudta igazolni azokat a külföldi csapatot erősítő magyar olimpiai bajnokokat, akik örömmel jöttek haza, hasonló szerződési feltételekkel, mint ami miatt addig elkedmének külföldre.
Mennyire vonható párhuzam azért a sikerességet tekintve, hogyha most elszakadunk ettől, hogy magyarok vagy külföldiek alkotják nagyobb arányban az egyes csapatokat, a mostani Szolnokkal. Mégis úgy tűnik, hogy a Szolnok egy sikersorozatot épít, és ebben az évben amit lehetett, meg is nyert a csapat.
Így van, a Szolnok már tavaly a Margit-szigeti hatos döntőben dobogolatot állni úgy, hogy a bronz mérkőzésen a Prolekot vert, amelyik a legnagyobb esélyese volt a hatos döntőnek. Idén menetel abba az irányba, hogy bekerüljön a nyolcas döntőbe, most már nyolcas döntő lesz. Úgyhogy idén májusban megnyerte a Bajnokok Ligáját, a Duna Arena nyitó eseménye volt, ez egy óriási közönség sikert hozott, 25 ezer ember jött ki a három mérkőzés napon, soha nem volt Magyarországon vízilabda mérkőzésen annyi néző, mint a Szolnok döntőjén, és szerintem egy darabig nem is lesz, mert nem lesz akkora uszodánk. Ezt ugye most visszaköszön ez a mondatom ahhoz, hogy a világbajnokságon is tudtunk volna sokkal nagyobb nézőszámot produkálni, hogyha nagyobb a lelátó. Az egy 12 ezeres lelátó volt, hogyha a média által elfoglalt területeket levonjuk, és az gyakorlatilag megtelt a döntőre. És ez egy fantasztikus siker volt. Nem lenne ilyen szép az emlék, hogyha azt mondok, ezt a meccset nem nyeri meg. Tehát nekünk volt elég komoly felelősségünk, hogy ez a mérkőzés minden szempontból kiemelkedő látványú legyen, tehát nagyon sokat foglalkoztunk a hangosítással, a különböző videó kivetítésekkel, nem tudom hány száz négyzetméter lett fal volt szanaszét az uszodában, ami nem az uszoda része volt, azt mi biztosítottuk, de az egész csak akkor ért valamit, hogyha a hazai csapat győz, és a ráadásul nem is budapesti, hanem egy vidéki csapat végül is ezt a győzelmet behúzta, és ezzel egy nagyon nagy, nagyon szép emléke lett az eddigi, mondom, legnagyobb nézőszemű magyarországi vízilabdamesternek, pedig hát 100 évről beszélünk.
Anyagilag mennyire volt sikeres eddig 2017? Mégiscsak nagyon sok esemény ide került, nem mondom, hogy mindegyiket a Magyar Vízilabda Szövetség rendezte, hiszen a Vizes VB-nek például egy külön szervezőbizottsága volt, de összességében hogyan értékelhető anyagilag 2017?
Hát, hogyha a szövetség anyagi helyzetét nézzük, a szövetség stabil, a kiadásainkat, a bevételeink fedezik. Hogyha a rendezvényeket nézzük, amit mi rendeztünk, akár most volt ugye a LEN szuperkupa döntő, először a kirisi orosz csapat játszott az UVS-ével, utána pedig a két magyar csapat egymással, az FTC és a Szolnok. Ez egy olyan esemény volt, ahol kaptunk különböző forrásokat a Budapest fővárostól, illetőleg a sportállamtitkárságtól, meg támogatták a rendezést, ennek ennyire veszteséges volt, hogyha a pénztárcát nézzük, de nekünk nyereséges volt már az, hogy rá kellett költeni extra forrásokat ahhoz, hogy magas színvonal legyen a rendezvény, azt nem sajnáljuk, mert ez nekünk a sportág imidzse szemszögéből visszajön, ez pont olyan, hogy a kommunikációra és az ember fizet munkatársakat, fizet felületeket, stb., és az pénzbe kerül, de valamiért csinálja, mert a másik oldalon pedig reklámpartnerekkel ezt le tudja fedni. Tehát hozzá kell tegyem, hogy mind a két Bajnokok Ligája hatos döntő is ebből a szemszögből effektíve a kasszát nézzük veszteséges volt, mert a tavalyi Margit szigeti, meg az idei Duna Aréna, hogy azon a színvonalon legyen, amilyen volt, ahhoz az összes támogatás felett nekünk hozzá kellett tegyünk valamit, de ez egy olyan befektetés volt, ami úgymond a magyar vízilabdázás kommunikációjának a része, tehát pénzbe kerül. És az, hogy ilyen jó rendezvényeken tudtak magyar csapatok mind a kettőn részt vett, ugye az Eger is, meg a Szolnok is, ők játszani, részt venni, az, hogy a szövetség erre extra forrásokat talál a saját zsebében, valamelyik zsebének valamelyik sarkában, azt gondolom, hogy nekünk ez a dolgunk, hogy őket így kiszolgáljuk, és hozzásegítsük ahhoz, hogy dobogóra álljon legalább az egyik csapat egy ilyen eseményen. Ugyanilyen volt a Len szuperkupa is.
Ez most egy különleges időszak volt, vagy ez a terv, hogy a következő években is amennyire lehet idehozzanak hasonló eseményeket?
Hát azt kell nézni, hogy hogy megéri-e. A megéri az azt jelenti, hogy nyilván mindenhol, mondom, nagyon nehéz nullára kihozni, mert a legvégén tökéleteset akarunk, nagyon szépet akarunk, olyat akarunk, amilyen még nem volt. Ugye most már hétköznapinak tekinti mindenki azt a 20 méter széles, 3 méter magas letfalat, ami a medence végében van, amikor vízabda esemény van, ezt 2014-ben az általam irányított szervezőbizottság, hogy úgy mondjam, találta ki, előzőleg 20-ában ilyen nem volt, volt az a lecsik a medence partján, ami közvetítette a reklámokat, meg voltak ilyen négyzet vagy 9-16-os arányú kivetítők valamelyik falon a medencében, és akkor ott lehetett látni az eredményt, vagy esetleg egy lassítást, vagy ezt-azt. És amikor ugye a 20 méter széles, tehát a medence szélessége az lehet 20-21-25 méter, de az a dobogó, ahol a játékosokat bemutatjuk, vagy most már például a világbajnokságon a medencének mindkét végében volt. Én azt gondolom, ez egy olyan újítás volt, amit amikor a 14-es EB-nek vége lett itt a Margit-szigeten, rá egy hónapra már láttam a berlini úszó Európa-bajnokságon is, tehát átvették más nemzetek is, vagy sportszervezetek, mint a LEN vagy a FINA. Tehát ez csak egy apró példa arra, hogy meg tudjuk növelni a költségeket, de az a dolgunk, hogy minél jobb rendezvényt csináljunk, az a dolgunk, hogy boldogan menjen mindenki haza, hogyha ott volt. Tulajdonképpen azt mondom, hogy majdnem független az eredménytől, azért ez nem lehet, mert azért ezt mindenki győzni akarja látni a magyar válogatottat, vagy a magyar klubcsapatokat, de ez mind-mind befektetés. Most a jövő évről szólt a kérdés, a jövő évre azt mondom, amit biztosan megrendezünk, az a ifjúsági világbajnokság. De állandóan van lehetőség arra, hogy valamilyen olyan eseményt idehozzunk, aminek még nincs rendezője, ezt mindig föl kell mérni, hogy milyen anyagi teher, és hogy ez megéri-e, az előbb ugye így kezdtem, hogy megéri-e. Vannak olyan események, ahol egy hétre, 8 napra, 9 napra az összes résztvevő csapatot végig vendégül kell látni.
Ez ilyenkor több 10 milliós tétel is.
Hát lehet. Ez több 100 milliós tétel, mert abból kell kiindulni, hogy van az úszodának egy 10-20 milliós költsége, mert akkor teljesen le kell foglalni arra az időszakra, és akkor most az előbb már elsoroltam, hogy mi minden szükséges, hogy rendezvény rendben legyen. Akkor, amikor egy Európa-bajnokságon vagy egy világbajnokságon a csapatok a saját szállás étkezés költségüket fizetik, akkor az egészet ki lehet valamennyi állami támogatással gazdálkodni, hogy kijöjjünk nullára, vagy ne túl sokat fizessünk rá. De akkor, amikor olyan legalább 200 embert kell laktatni minimum 4 csillagos szállodába 8-9 napon keresztül háromszori étkezéssel, tehát teljes ellátással, plusz az utaztatás, plusz az egyébként, ami máskor is van, de akkor legalább ezt a részt ezt ki tudjuk fizetetni a szereplőkkel. Ez egy hirtelen teljesen más kategória. Most ilyenkor nincs is igazából bőr az ott, ahol lennie kell, hogy én erre pénzt kérjek, mert ez annyira más dimenzió. Eddig, amit meg tudtunk oldani, hogy az állam belenyúljon a zsebébe a jogdíj, tehát a reklám jogdíj megvásárlására, azaz arra, hogy egyáltalán itt lehessen az esemény, plusz egy olyan szervezési támogatásra, hogy körülbelül a nullát megcélozzuk. El is kell egyébként vele számolni, el is szoktunk mindig számolni, és rendben is szokott lenni, vagy rendben is volt eddig mindig. Tehát olyat nem kérek, ami aránytalan ahhoz képest, ami hasznot hoz, akkor is, hogyha így lemondunk esetleg egy világeseményről, nem titok, próbálkoztunk, vagy néztük, hogy esetleg megcsinálnánk a női világkupát szeptemberben, de végül is a feltételek miatt nem pályázunk meg.
Világszinten hogyan változott a vízilabda sport idén? Mely országok kerültek fel esetleg a vízilabdázás világtérképére, és érez-e nagyobb átrendeződést Rio óta?
Azt kell mondjam, hogy hát ha már világról van szó, akkor kezdjük ugye a lányokkal, ott továbbra is stabil és erős négy kontinens, Európában jó sok ország, de Kanada, USA, Ausztrália, Kína az továbbra is mutatja azt, hogy akik minket azzal próbálnak minimizálni, hogy néhány országban vízilabdáznak, hát azt kell mondani, hogy nem néhány országban, néhány földrészen. És tulajdonképpen Afrika egy gyengébb pont, ott is Dél-Afrikában komoly vízilabda élet zajlik, csak vannak bizonyos szabályozók, a színesbőrű sportolók aránya a gyarmatosítók között, tehát a holland, angol, német származású dél-afrikai sportolók között. Ezt most csapatsportban, különösen úszodában nem nagyon tudják ezt a kritériumot elérni, ezért ők nem annyira erősek, de a másik négy ország az nagyon jó, a másik négy földrész, bocsánat, az nagyon jó, és akkor most ehhez mondom, még hozzá tudom azt venni, hogy ez csak a női póló, a férfi pólóban Ausztrália hangyányit visszaesett Rióhoz képest, de elkezdték a négy éves ciklust csinálni. USA az egy talány, mert ugye Pekingben döntőt játszottak a férfiak, Londonban csoportmeccseken, bizonyos meccseken nagyon jól játszottak, és nagyon nehéz volt őket megverni, például mondjuk Montenegro USA meccs, ez egy nagyon jó meccs volt, aztán utána tőlünk kikaptak simán, ott egy kicsit visszaestek, és edzőt cseréltek. És az elmúlt 5 év nem azt mutatja, egy kicsit, mintha mindig tologatnák a célpont időpontját, tehát mindig arrébb raknák azt, hogy most még csak csapatot építünk. Hát azért az furcsa, ugye, hogyha valaki egy riói olimpiára úgy utazik ki, hogy a tokiói olimpiára készül. Én azt gondolom, hogy riói olimpiára úgy kell kiutazni, az ember azokra a meccsekre készül, de már ott is az volt a kommunikáció, hogy hoztak azért fiatalokat, és nem a lehető legerősebb csapattal mentek, hogy majd Tokióban erősek lesznek. Ezt itt a nyári világbajnokságon ezt meg is erősítették, mert itt is a saját hegemóniájukhoz képest gyengében szerepeltek.
Ázsia egyébként mennyire törhet előre, vagy kerülhet jobban előtérbe a kínai női vízilabda válogatotton túl?
Hát Japán egyre erősebb, ezt mindenki látja, vannak olyan mérkőzések, amikor simán meg lehet őket verni, de hogyha valakit meglepnek, akkor nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon különleges stílusban vízilabdáznak, borzasztó gyorsak, nagyon gyorsak kezük, ami érdekes, hogy taktikailag egyelőre kevésbé pallérozottak, tehát belelőttük őket azért kergetni egy ilyen hosszú alagútba, és akkor az ember simán nyer. Lehetett látni Rióban is, hogy mi például nagyon-nagyon megvertük őket, de több meccset tudtunk már elemezni. Akikkel a riói olimpia elején játszottak, azoknak nagyon nehéz dolguk volt velük. Tehát Japánban, miután Tokióban rendezik a következő olimpiát, mindenképpen lehet bízni, hogyha azt várjuk, hogy Ázsiából legyen erős válogatott a férfi oldalon, és tudomásom szerint egyre több olyan klubmérkőzés is van Japánban, ahol több ezeres nézőszámmal bírnak, és ez mindenképpen pozitív. Tehát reménykedünk. Kazaksztán továbbra is erős, tehát azért vannak Ázsiában jó férfi vízilabda csapatok is.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kemény Dénessel, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökével. A műsort egyébként meghallgathatják és meg is nézhetik az Inforádió honlapján és az Inforádió YouTube csatornáján is.